Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Egy rendszerváltás után pár céltudatos év és annyi lejtmenetet követően lesz a feljebb ebben az országban.
Vándorévek.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben? Rangos Katalin van itt, szia! Készülni szoktam minden ilyen beszélgetésre, úgy nála megyek a neten, hogy ki mit csinált az elmúlt 15 évben, már ha nem emlékszem rá. Aztán rájöttem, hogy hála Istennek veled kapcsolatban nem kell készülni semmire, mert hogy nem csak az elmúlt 15 évet nem igen, de a korábbiakat jó részt együtt töltöttük a Magyar Rádióban, kicsit a Magyar Televízióban, aztán volt neked egy kirándulásod a Magyar Televízió kuratóriumának az élén.
Fordítva, a Rádió kuratóriumának az élén.
Rádió kuratóriumának, igen, bocsánat. Igen.
Ez volt életem legmagasabb pozíciója. Elnökasszony.
Igen. És aztán... Hát ugye a 2010-es év nem ugyanott ért bennünket, mert engem akkor dobtak ki a Magyar Rádióból sok másodszorra.
Hát én meg úgy kikerültem a kuratórium éréről, tehát tulajdonképpen a Magyar Rádiót egyszerre vesztettük el különböző helyekről, igen. Mert ugye akkor vége lett a klasszikus kuratóriumi dolgoknak, mert 10-ben választások voltak, és a választásokhoz kötődnek mindig a kuratóriumok. Szerintem talán most is, de nem tudom, ennek nem néztem utána, soha többet nem érdekelt, de elméletileg a közalapítványok, ameddig léteztek, ha most léteznek, akkor biztos most is úgy van, azok irányítják felügyelik a rádió gazdálkodását. Abszolút nem irányítják, semmit se irányítanak magyarul, mert hát gazdálkodik, ahogy gazdálkodik. Na és akkor minden pártból akkor még vigyáztak rá, hogy legyen ott valaki a kuratóriumban ebben a rádiót felügyelő gazdasági lakfelügyelő testületben. Ennek 10-ben vége lett a választásokkal.
Jó, de ezt előre lehetett tudni ezek szerint, tehát nem ért váratlanul. De közben te elkezdtél klubrádiózni, nem?
De 10-ben aztán a klubrádiónak az akkori főszerkesztője Vicsek Ferenc, aki a rádióban kollégánk volt, ő hívott ide, és mivel Arató tulajdonos urat, Arató Andrást gimnazista korom óta ismertem, ezért neki valószínűleg nem volt kifogása az ellen, hogy én itt dolgozzak. Sőt, tudom, hogy nem volt, mert hiszen együtt hívtak ide.
Tehát tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy töretlenül úsztad meg ezt a váltást, nem?
Nagyon nagy megkönnyebbüléssel úsztam meg, mert a rádió kuratóriumi elnökének lenni az annyira bebizonyította számomra az ott töltött 2,5 év, hogy lehet senkinek lenni. Hogy
senkinek?
Abszolút. Hogy az volt a legrosszabb választása az én életemnek. Erről nem akarok különösebben panaszkodni, hiszen én azt hittem, hogy arra megyek oda, hogy előtte volt nekem már több évtizedes rádiós tapasztalatom, és hogy én jól fogok tudni együttműködni. Különben sem vagyok nagyon konfliktusos alkat, sőt, inkább gyáván elkerülöm a konfliktusokat. Tehát azt hittem, hogy jól fogok együttműködni Suh Györggyel, a rádió akkori elnökével, de ez nem így történt, úgyhogy gyakorlatilag semmi haszna nem volt az én ott létemnek. Sem gyakran. Magam számára, sem a rádió számára.
Néha úgy tűnt nekem, hogy mintha unatkozna, nem messze laktál a rádiótól.
Szerettem volna a rádióban lakni, ez lett volna az egyik ilyen nagyon fontos és kecsegtető lehetőség, hogy beköltözhettem volna a rádióba, de nem lehetett, igen.
Meg szoktam kérdezni a vendégeimtől ebben a műsorban, hogy amikor volt ez a politikai váltás 2010-ben, tudták, hogy mi jön? Ezt azért mondom, mert nagyon sok emberre, például Csepeli György itt eszembe, látom magam, hogy ott ülünk a választások után a rádió udvarán, a pagoda mellett, és azt mondja nekem, hogy ugyan öreg, nem lesz itt semmi. Nem lesz itt semmi. Nyugi, nem. Nincs ok értelme annak, hogy itt most elkezdjenek keménykedni. És nagyon sok értelmiségi volt így ezzel, főleg a kaotikus korábbi évek után, azt mondja, mindannyian untuk. Uh-huh. Untuk, hogy nem történik kormányzás, hogy fölgyújtják az autókat az utcán, hogy megostromolják a televíziót, ahol éppen te főnök voltál, ugye?
Igen.
Én meg szerkesztő a Szólás Szabadságában a Friderikusszal, a Balóval, és a
Györfivel is, igen. Mert ő is volt, igen.
Na mindegy. Szóval, hogy akkor mindenki azt mondta, hogy jó, most már valami rendet.
És a Krizsóval, bocsánat, elnézést, csak hogy legyen a portfólió teljes, az akkori műsorvezetek a Krizsó Szilvivel
kezdődtek. Ja, Szilvi, igen, persze, te bocsánat, igen. Szóval te mit hittél?
Én egyáltalán nem hittem, hogy radikális változás lesz az addigi politikához képest. Valóban untuk, tehát én is untam azt, ami ment, és abban azt gondoltam, hogy irtózatosan nagy szerepe volt annak, hogy a Fidesz tönkretette a normális kormányzás lehetőségét. Tehát én azt hittem, hogy azért nem tud Gyurcsány kormányozni, majd végül Bajnai azért nem tud leginkább, mert hogy pokollá teszik az életüket, szüntelenül ott csaholtak a nyakukba, ami abból a szempontból én politikai újságíróként ezen különösebben nem csodálkoztam, hogy az ellenzék célja az, hogy ő kerüljön hatalomra, de az, hogy gyakorlatilag tönkreteszik a hétköznapi gazdálkodást, társadalmi létezést, azt én elképesztő túlzásnak tartottam. De a tény, hogy senki se tudott kormányozni alattuk. Tehát ennyire aktív ellenzéket, mint amilyen a Fidesz volt az utolsó 2006-tól, a sajnálatos 2006-os eseményektől 2010-ig, soha életemben nem láttam még előtte, pedig ugye az új világ azért 89-től kezdődően hozzáedzett minket egyhez és máshoz. És hogy azt hittem, hogy na most akkor nyugi lesz. Megkapták, amit akartak, nyugi lesz, és az első Fidesz kormányzati 4 évvel nem volt különösebb dráma, a magyar társadalmat nem érték drámai változások. Hát szerintem egyébként onnan szerezték a tapasztalatot és az eltökéltséget, hogy aztán kiráztak mindenkit a székéből és a helyéből, és építettek egy komplett új világot saját maguknak. Tehát én azt hiszem, nem, nincsen erre semmilyen bizonyítékom, hogy Orbán Viktor akkor ott megtapasztalta, hogy konszolidált módon lehet vezetni egy országot, abból nem sül ki semmi különös. És akkor tulajdonképpen minden ment a maga útján, azon kívül, hogy kicsit más ideológiák szerint működtek a dolgok, de a más ideológiák nem hatoltak csontig, tehát abban az értelemben nem okoztak különösebb károkat, hogy valamennyien a helyünkön ültünk, tehát azok, akik a kezdetektől fogva a Fidesz 93-as koncepcióváltása, oldalváltása és jobbra fejlődésétől kezdve egyáltalán nem velük együtt meneteltünk, sőt, visszamenőleg is megvetettek bennünket újságíróként, mert hogy úgy vélték, hogy mi állandóan ilyen negyedik hatalmi ágként próbálunk belepiszkálni örökké a dolgokba, és eleve kikérték maguknak elvileg azt, hogy mit keresnek itt ezek az újságírók, tehát hogy miért képzeljük magunkat mi ott tényezőnek. Jelzem, ebben szerintem némi igazuk volt. Mármint, hogy mindenkinek, aki ezt így élte meg, volt valami igazsága, és nem azért, mert mi tényezőnek akartuk magunkat képzelni, hanem, hogy akinek az életében a rendszerváltás úgy következik be, hogy folyamatosan tudósít róla, tehát, hogy az a dolga azért kapja a fizetését, hogy örökké dokumentáljon dolgokat és közvetítsen dolgokat, az nyilván belesodródik olyan fajta attitűdbe, ami kívülről egyrészt halál ellenszenves, másrészt meg állandóan azt az illúziót keltette az igazi politikusokba, hogy mi örökké túllépjük a hatásköreinket. Miközben lehet, hogy néha meg is csináltuk ezt itt-ott, vagy legalábbis ezt hittük magunkról, és egyre nagyobb távolságtartással és egyre több megvetéssel kezeltük mi a politikusokat, miközben, vagy fogalmazok a saját nevemben, mondjuk például én, miközben erre nagyon sok okot adtak, tehát ez nem volt alaptalan. Na, hogy visszatérjek az
alapkérdésre. Hát csak azt akarom mondani, hogy ami a újságírók a kapcsolatos megvetést illeti, ez még a 90-es évek elején, tehát az Antal kormány, és akkor ugye reggeltől estig mentünk különféle gyűlésekre, találkozókra, megbeszélésekre, kávéházakba, írókönyvesboltjából egy újabb Petri könyvet mutatott. Szóval nem is tudom, hogy fér bele 24 órában mindez. És összefutok az Orbánnal, és azt mondja, hogy most jövök az Antaltól, akkor megértettem, hogy neki egy külön viszonya volt az Antalhoz egyébként, ami nem baj, csak mondom. És azt mondja, megkérdeztem, hogy mi ez a véleménye szerint ez a médiaháború, és az Antal azt mondta, hogy pénzre és befolyásra akarnak szert tenni az újságíró kollégák, erről van szó, nem meggyőződésről, csak hogy a velünk kapcsolatos megvetést kicsit aláhúzzam ezt.
Egy pillanat, ahelyett, hogy azt hitte volna az Orbán, hogy egy vérből valók vagyunk, és elkezdett volna rokon szenvezni. Hiszen 93-tól mi másról szólt az ő politikai építése, mint pénzről és befolyásról.
Igen, de ez a mondat arról szólt, hogy ő inkább hisz az Orbánnak, hát nem velünk van. Nincs
jobb, velünk. Hogy nincs velünk. Igen. Igen, egy egészen más attitűd, szóval nem attitűd, más aspektusból vetett meg minket szerintem az elhunyt miniszterelnök, az első szabad választás miniszterelnöke, mert hihetetlen bizalmatlan volt, mert akik hozzá oda mentünk, azok már mind voltunk valakik az antivilágban. Ő az ancien rezsimben, ő tényleg csak egy múzeum igazgatásáig vitte, miközben predesztinálva érezhette magát családilag, és meg egyáltalán nagyon okos. Tényleg okos ember volt, csak az önkifejezésben volt számunkra már olyan archaikus, ami elviselhetetlen. Legalábbis én így gondoltam. De hogy az ő ellenszenve az ilyen módon egy kicsit zsigeri volt, mert minket ilyen volt komcsiként kezelt, és ezt nagyon könnyű volt elhinteni. Nagyon fura, hogy könnyű volt elhinteni, mert mi akkor a főcsatornákból szóltunk, a nagy rádióból szóltunk, amit mindenki hallgatott, a nagy televízióból, amit mindenki nézett, és hogy olyan drámai változáson ment át a rádió már 1985-től kezdve folyamatosan egyre szabadabban beszélt, egyre többet mondhattunk el, és a közönség jött velünk, mi ezt hihettük. És azt is hihettük, hogy ezt tudják rólunk, hogy mi ennek a változásnak a kovásza vagyunk, vagy nem tudom micsodája. Tehát, hogy lehetett minket lekomcsizni gondolatban is. Kértem én ki magamnak gondolatban, Antal József
feltételezés. A 90-es évek elején a felmérések szerint az ország leghitelesebb intézménye a Magyar Rádió volt.
Bizony.
Ez így volt.
Bizony. Igen. Bizony, és közben én meg a televíziónál dolgoztam akkor éppen, mert én állandóan ilyen jövőmenő voltam a két intézmény között, hol
kicsit
itt dolgoztam.
Kicsit ilyen menekült voltál, vagy bizonyos...
Menekült voltam, azért mert elmenekültem a Győri Béla elől, most már ezt névvel is lehet mondani, aki később a Miépnek volt a szóvívője, meg nem tudom, újságszerkesztő. Tök mindegy, ő a rádióban engem valamire elkezdett nem szívlelni, és én az Acél Endre ezzel párhuzamosan elkezdett hívni, ő volt a televízió híradó főszerkesztő. Mondom azoknak, akik sajnos később születtek sokkal, és egy fantasztikus újságíró volt, és egy csomó ideig mondtam neki nemet, mondjuk kétszer, és akkor aztán, mikor harmadszorra már olyan állapotomban mondott nekem, vagy tett ajánlatot, hogy menjek át hozzájuk, amikor a Győri Béla már nekem nagyon megterhelő volt, akkor elmentem a tévébe dolgozni, a tévéhíradóba, és fantasztikus időket éltünk ott
az
meg
ő másfél sorozata, ami a klubrádióba ment, az Acél sorozata, azt mondom, hogy te találtad ki a címet, ugye?
Igen, meg a műsort magától, mert akkor éppen a rádióban voltam már, és akkor én feleltem egy hétvégi sávért a szombat délelőttért, és a szombat délelőttbe kértem meg az Acél Endrét, hogy csináljon minden héten, vagy két hetenként egy adást az Acél Sodrony és a Magyar Acélt. Az Acél Sodrony volt a nemzetközi kitekintés, és a Magyar Acél az meg kifejezetten a magyar történelem epizódjai, a közelmúltnak az epizódjai. És az egyikhez magyar rockzene ment, a másikhoz meg világ rockzene. Ez volt az eredeti felállás, ebből lett a klubrádióban, aztán az Acél Sodrony csak.
De ez nem csak a híradót jelentette, hanem a hetet is, ugye?
Igen. Akkor ott hirtelen felindulásból az Acél megkapta a hetet is az ölébe, azt meg átdobta az enyémbe. Tehát, hogy én lettem a hétnek a vezető szerkesztője, akkor így hívták, nem főszerkesztő, és ők voltak a műsorvezetők, a Kondor, aki a klasszikus hétben, a Hajdú István féle János, Est Hajdú János.
Tudod, hogy él, van. És 92 éves?
Él, és szerintem én mostanában láttam, és 90 fölött kell, hogy legyen, és gyakorlatilag úgy néz ki, mint korábban.
Lejut mellém a villamoson, mondta, hogy 92 éves vagyok. Mondom, figyelj, nem hallom a hangodon, mert az öreg emberek hangja fölcsúszik, vékonyodik. Emlékszel egyébként a rádióban a régi felvételek, mondjuk egy Szerbanttal 1930-ból?
Mind sípítottak.
Mind sípítottak, mert a mély hangok kikoptak a felvételből, és ez az idős emberekkel is így van.
Még de rosszul fogok én járni, ha megérem.
Kikopnak belőlük a mély hangok.
Igen. Mert én irtózatos cincogint kezdtem a rádiós pályafutásomat, és nagyon sok cigarettámba került, ameddig elfogadható vésegő hangom lett.
Na jó, szóval hét... Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb élményed, vagy sokkod, nem tudom, az lehetett, amikor elmentél a főtitkárral, miniszterelnökkel, talán még miniszterelnök is volt, Ceausescuhoz, ugye?
Igen.
Ami egy nagy égés volt, mert nem hitte el Diurnusznak azt a figyelmeztetését, hogy Ceausescuval nem lehet tárgyalni. és nem lehet dűlőre jutni, viszont nagyon kemény és fenyegető. És akkor csináltál egy interjút vele.
Szegeden, a Szegedi stúdióban hazafelé.
És azt mondta neked a főtitkár, mindig elfelejtem a nevét.
Grósz elvtárs,
hát persze.
Grósz Károly.
Azt mondta, hogy Katika, most nem keménykedünk.
Hát szó szerint, tehát mert le vagyok döbbenve, hogy ennyi év után ilyen pontosan idézed, és milyen szépen emlékszel. Igen, mert az elég nagy sok volt, hogy mielőtt pallaktunk be a tévéstúdióban Szegeden, és mellettem jött, de nem egyedül csináltam, egyébként Kulcsár István volt a rádiótól, tehát ketten kérdezgettük a Kulcsár István meg én, és aki szintén 91-2 éves most már, is hála Istennek teljesen tip-top szellemileg, fizikailag, zárójel bezárva, és akkor leült, de csak nekem sziszegte bele a fülembe, hogy nem keménykedünk, Katika. És nem keménykedtünk, de nem, de igazából nem engem akart ezzel fenyegetni, vagy sakban tartani egyáltalán, mert a Grósz hihetetlen adaptív volt, tehát hogy ő annyira megérezte az idők szavát, hogy ő vele lehetett normálisan kérdésekre úgy tett, mintha válaszolt volna. De itt azért az nagyjából úgy volt, hogy én is úgy tettem, mintha kérdeznék, ő is úgy tett, mintha válaszolna. Azt lehetett tudni, hogy semmi se volt, hát azért voltak ott a külügyi osztálytól, és azokkal egy, mielőtt beszálltunk a Kiki a rádiós autójába, meg a televíziós autójába, mert akkor még voltak sofőrök, és azok hordtak le bennünket, azok mondták, hogy hát megmondták, hogy a ló melyik nemi szerve az, amelyik, szóval hogy itt nem volt semmi, semmit se értünk el. Azon kívül, hogy én láttam a Ceausescut közelről, meg...
Hát ez nagy élmény lehetett.
Hát figyelj!
Jó, láttad a történelmet?
Láttam a történelmet, és akkor még nem tudtam, hogy mennyire. Hát kisvártatva kinyírták, hát szerintem egy évvel ért többet. De bocsánat, hadd válaszoljak arra, igen? Hogy amit 8 kanyarral ezelőtt abba hagytam, vagy eltereltem saját magunkat, hogy nem gondoltam volna, az volt egy alapkérdésed, hogy gondoltuk volna-e, hogy mi lesz a 2010-től, tehát hogy az elmúlt 15 év, hogy olyan lesz-e, mint amilyen. És azért nem gondoltam volna, mert azt hittem, hogy megkapták, amit akartak, és hogy a hatalom megszerzésével racionális módon kezdenek el majd kormányozni. Az, hogy mit fognak hazavinni, az ügyben nekem nem volt se előzetes várakozásom, se nagy meglepetésem, hogy elkezdenek elvinni ezt-azt, mert a hatalomgyakorlás az újkori demokráciában Magyarországon ezzel jár, de hát egyébként nem csak az újkoriban, hanem az olvasmányélményeinkről tudjuk, hogy ez a reformkor.
Most már Amerikában is ezzel
meg,
jár.
Meg különben is mindenütt ezzel jár, tehát hogy ezzel kapcsolatban nem gondoltam semmit, és azt hittem, hogy ha valaki megkapja azt, amit nagyon szeretne, akkor... kitesz magáért, olyan értelemben, hogy a személyes becsvágya az, hogy ezek a dolgok, ezek az ő nevét fémjelzi majd egy korszak, és hogy az legyen valami nagyon jó. Ez volt, tehát pozitív várakozásom volt.
Csak egy pillanatra még a újságírók megítéléséhez vissza felé. Én kiadtam egy kis kötetben a Szabadságelvtársak című sorozatomnak egy részét, ebben két beszélgetés volt Németh Miklóssal, volt miniszterelnökkel. Ezt nem mondta mikrofon előtt, csak azért, hogy gyógyítsam a lelkedet egy kicsit. Előtte kért egy találkozót, akkor mondta, hogy ismer, mert itt levizsgáztatott, hogy mit akarok, hogy akarok, miben megy ő bele, és azt mondta nekem egyszer, hogy annyi kétségem volt, és annyiféle támadás ért a párt részéről, hogy amikor egyszer vidéken voltunk, és odajött hozzám a Rangos Katalin, és azt mondta, hogy miniszterelnök úr, amit ön csinál, az nagyszerű dolog, akkor így belül azt mondja, belül sóhajtottam egy nagyot, és föllélegeztem, és azt mondtam, hogy akkor érdemes. Tessék.
Hú, hát ez fantasztikus.
Nem tudtad,
nem? Nem, egyáltalán nem tudtam. És nagyon remélem, hogy jól emlékszel, tényleg engem mondtad. Ilyenkor az ember már neveket felejt. Szóval tök jól esne. Egyébként, amit a Németh Miklós csinált, az szerintem is nagyszerű volt, és az, hogy valaki kézenfogva átvezeti az országát egy másik társadalmi rendbe, azért, hogyha most már 30 év után visszagondolunk erre, vagy több mint 30 év után, az olyan nagyvonalúságot jelez, vagy emberi tartást, vagy emberi nagyvonalúságot, miközben ők csak úgy az a kormány, amelyik az ő kormánya volt, a Kulcsár Kálmán nevű igazságügyminiszterrel, a Horváth nevű belügyminiszterrel, amelyik elismerte azt, hogy ott az alatta dolgozók megfigyelték a 3x3-osok a politikusokat, ha még valaki emlékszik erre a botrányra, mert elég öreg hozzánk. Tehát, hogy azok ők voltak az igazi reformkommunisták, de nem volt, ez a reformkommunizmus is annyira nem voltak kommunisták már, hogy csak na, hanem azok elkezdtek egy normálisabb társadalmat építeni, és hozzátartozott a dologhoz az, hogy akkor lesz ebből egy másik világ. És ehhez képest jogszabályokat alkottak, amik ezt megkönnyítették ezt az átállást. A kapitalizmusnak a jogszabály rengetegét egy Sárközi Tamás nevű jogász professzor csinálta meg, egy hihetetlenül nagy tudású és rendkívül életvidám ember volt, tehát hogy élvezett volt vele még jogról beszélni is.
Hát fantasztikus tudástömeg, meg embertömeg halmozódott föl, egyik jobb ember volt, mint a másik.
És mentek a levesbe.
Igen, és valahogy, hogy miért csinált ezt a német Miklós, volt neki egy mondata, ez mindenki másnál egy ilyen bődületes, dörgedelmes frázis, mert azt mondta, hogy ő szereti a hazáját. És annak alapján, amit csinált, ez el lehet hinni, hogy ez egy valóságos mondat volt nála. Igen.
És szerinted egyébként az akkori emberi minőség az jobb volt, vagy csak a nosztalgia mondatja ezt?
Nem, ez egy ritka pillanat, amikor azt hiszem, hogy a Mikszáth Kálmán írja a Jókai Mor élete és korában a reformkorról 19. század. Azt mondja, hogy nézzük végig, hogy kik éltek egy időben. Tehát Vörös Marti, Petőfi, Arany János, csak az irodalmat sorolta föl, elképesztő, bocsánat, dolog, és a kádárrendszer utolsó periódusában elkezdődött egy ilyen elsődleges emberfölhalmozódás, vagy tudásfölhalmozódás, ami a csúcspontját 89-90 körül érte el. Amerre néztél, nagy tudású, tehetséges, fölkészült emberek tömegei nyizsögtek, és ilyen nagyon ritkán fordul elő. És ez megtörtént. Na jó, ebből a 15 évből kicsit visszamentünk, de én nem bánom őszintén szólva, mert ennek a 15 évnek vannak előzményei, sajnos, meg szerencsére.
És az előző 15 év, a 15 év előtti 15 év szerintem, hogy mondjam, perspektívikusabb volt, meg többet ígért jobbkedvű periódus volt, nem csak azért, mert ott éppen kiforrott egy másik társadalmi rend, hanem azért is, mert, és nem csak azért, mert fiatalok voltunk, hanem azért is, mert volt egy természetes szelekció, ami akkora életbe, tehát amikor a 1945 utáni Magyarország felépült, akkor nagyon sok, nagyon rossz emberi minőség került hatalomra, azok fújták a passzát szelet, most nem megyek végig a Rákositól kezdve az első kádári periódusig, de az a konszolidáció, amiben nekünk szerencsénk volt fölnőni a 60-as évektől kezdve, ami kulturális hatásokat engedélyezett számunkra, ami olyan fajta liberális társadalmi légkört engedett meg, vagy liberálisabbat az előzőkhöz képest, hogy ettől a mi szüleink egy kicsit jobb kedvre derültek, mert nekik volt kóstolójuk a rákosizmusból is, meg a 56-os leverésből, előtte a háborúban voltak fiatalok meg gyerekek, tehát, hogy egy kicsit a szüleink is megkönnyebbültek, nekünk is könnyebb volt, és szerintem ettől nekünk szabadabb belépünk lett egy szabad világba, a Magyar Rádióba, amelyik az első olyan műhely volt szerintem az ilyen szellemi közegekből, ahol háborítatlanul jöhetett ki belőlünk az agyunk, ha volt. Mert egész odáig korlátozva voltak azok, akik ilyen szellemi munkákat végeztek, mert a pártnak kellett megfelelni, ennek, annak, amannak. A mi rádiós közegünkben ez sokkal szordinósabban ment, és az a pár ember, akik erre voltak kijelölve, vagy pokollá tegyék az életünket, és megszabják a határokat.
Azért igyekeztek, igen.
Azok próbálkoztak, de számszakilag kevesebben voltak, és valahogy ilyen sok lúddisznót győz
alapon
szerintem.
Igen, csak azért nem. Ugye te se akarod átfesteni ezt ilyen rózsaszínűre, mert én emlékszem arra, hogy azért folyamatosan napi harc volt az, hogy mi maradhat benne egy anyagba, és mi nem. Tehát ezért
igen.
Ez az acélozta az agyunkat természetesen, hogy kell megküzdeni, meg technikák voltak, hogy kell megküzdeni. Nem hiszem még arra, hogy mit csináltak, ugye volt lehallgatás, amikor a főnökök meghallgatták az anyagot, és voltak ezek a magok, amikre a csirkebél ment.
Tekeredett a magnószalag nagy.
Igen, és amikor a kritikus részt ezért, akkor valaki leverte a nagy zajjal, szétgurultak.
Köhögtünk, tűszentettünk, nem tudom, megszólaltunk, tehát hogy voltak technikák arra, hogy bizonyos részekre miért ne figyeljen az, aki az átvevő szerkesztő volt, vagy a lehallgató. Igen, de ez is azért iszonyú mennyiségben szelidőt, és ne felejtsd el, hogy a 168 óra az arra volt kitalálva. Nyilvánvalóan ezt megalapozta még Ipper Pál, aki az első főnöke volt ennek, és már ehhez gyűjtött embereket, és így lett Mester Ákos talán, meg Rapsányi az első társasága a 168 órának, hogy az volt kialkudva szerintem a pártközpontban, az Ipper által annak idején, hogy a problémák feltárása az nagyon sokat segít az embereknek mentálisan, elvtársak. Akkor ilyen szavak nem voltak még, hogy mentálisan, csak az, hogy elvtársak. Na mindegy, ezek találgatások, csak azt gondolom, hogy volt szabad megnézni eleinte csak az ingatlan kezelő vállalatnak a turpisságait lehetett leleplezni, aztán utána már egy kicsit lehetett följebb menni. Ugyan a Friderikus Sándort állandóan kirúgták, mert ő nem érezte ezt a meddig lehet menetelni, és minden héten csinált valami riportot, amiből országos botrányok keveredtek, és azért aztán ki is, de őt például a rádiótól kiszorították, tehát nem mindent tűrtek el, mi valószínűleg sokkal hajlékonyabbak voltunk, vagy simulékonyabbak, vagy jobban értettük a csíziót, hogy hogy kell valamit becsomagolni, mielőtt még tényleg az lenne, hogy én ilyen reszkető hangú vérasszonyként rózsaszínre festem az egész 70-es, 80-as éveket.
Hát azért igen. Tehát voltak problémák, rád is emlékszem még egy mondat, amire te biztosan emlékszel rá. A Esti magazinba úgy hívták? Földi Iván volt a szerkesztő.
Istenágya.
Vitted a szokásos kriminológiai anyagodat, vagy más, nem tudom. Visszajöttél, nagyon savanyú arccal, mondom, mi van? Azt mondja, savanyú földibe haraptam, mondtad te.
Szóval valami kivett. Egész ellemes voltam, szerintem. Na mindegy.
2010...
Azt akartam mondani a kolléga azzal, hogy nem ment le minden, amit megcsináltunk, tehát hogy nem adtak adásba mindig mindent. Hát
igen. Így volt azért. Akkor nem éreztük magunkat ettől olyan nagyon jól, sőt én a 80-as években kifejezetten úgy éreztem, hogy lopják az életemet, nem történik ebben a rohadt országban semmi, áll az idő, kint, már mi nyugaton persze, mert mindig nyugatról beszéltünk, bezzeg folyik az élet, változások vannak, és akkor mi itt ülünk, megöregszünk, és egész... És ma visszanézel, akkor milyen jó volt, hogy nem történt semmi ahhoz képest, hogy most mi történik.
Ahhoz
hát minden relatív. 2010. A Klubrádió, de nem politikai műsorokhoz tértél vissza, ugye? Tehát abba akartad hagyni a politikát?
Nem akartam abba hagyni, mérsékelt igény mutatkozott rá. Tehát nem voltam eltiltva egyáltalán a politikától, de nem az volt a kérés. Ilyen drive time-nak hívják, amikor hazafele mennek az emberek. 6-tól volt az a műsor 7-ig eleinte, az első másfél évben.
Hát, utána meg 7-től.
Igen, tehát hogy az egyébként is kocsiban hallgatnak rádiót, de akkor mennek csoportosan haza az emberek. Tehát amikor munkába mennek, az a drive time reggel, és amikor hazafele mennek, az a délutáni csúcsforgalmi időszak, és hogy akkor mindenfélét kapjanak, tehát hogy nem voltam megtiltva nekem, hogy politikáról beszéljek, nem tiltottak meg semmit, de hogy inkább az volt a kérdés, hogy mindenféléről legyen szó, és mindenféléről volt szó egy órában.
De egy idő után aztán fölbukkantál te a interneten is egy kávézóban folytatott politikai beszélgetés.
Igen. Ott viszont az volt a kérdés, hogy csak politika.
Igen. Ami hát nagyon frekventált témákról és frekventált emberekről szólt, annyira, hogy híreket lehetett belőle csinálni. Ez hogy lett?
Abszolút véletlenül. Szerintem én lettem a Sándor Annának a meghosszabbított nyelve, szája, nem tudom micsoda, a Sándor Annának hívják a Spinoza kávéház tulajdonos nőjét, aki egyébként a színháznak tartotta fönn a Spinozát, és valamiért aznap, amikor a Momentum létrejött, mint párt, ha még valaki emlékszik erre, akkor hívott fel engem Sándor Anna telefonon, hogy nem akarnék-e beszélni, és akkor mondott két nevet, még emlékszem rájuk, és az Orosz Annát kettőjük közül nagyon tisztelem is, mindegy, hogy csinálnék-e velük, és nem tudtam, hogy kiről beszél meg akkor. És akkor mondta, hogy de hát a Momentum, tehát új politikai erő. Na mindegy, és akkor megcsináltam az első, a Momentummal volt az első ilyen politikai beszélgetés, és kiderült, hogy a Sándor Annát legalább annyira érdekli a politika, mint engem, és nagyon szeretné, hogyha ott elszórva, de akkor, amikor éppen valami szerinte, valami ügy van, akkor én azt megcsinálnám. És én meg tök jól, hogy mondjam, nagyon szívesen azonosultam az ő szándékával, így aztán a Vona Gáborral is csináltam, ami, ja,
akkor még más hát, létállapotában volt, mondjuk finoman, ugye?
Igen, és egyébként ettől a Spinoza törzs közönsége az átkot dobott ránk mindkettőnkre, az Annára is, meg rám is. Azt hitték, hogy én akartam, holott nem az én alapötletem volt, de...
Kis buborékokkal ez a probléma, hogy az emberek azt akarják hallani, amit gondolnak.
Igen, de most például az utolsó vendégem a Spinozában Magyar Péter volt, képzeld.
Hát megosztó figura ő is, ha úgy veszünk.
Hát és akkor még pláne, mert a partizános interjúja volt mondjuk szerdán, és az meg volt pénteken, tehát ilyen pár nappal később volt.
Hát akkor még nem volt ez a nagy hype.
Hát persze, hogy nem volt, de egyébként nagyon érdekes volt, hogy hát azért beözönlöttek, mert azt nem tudom, két nap alatt megnézték 900 ezeren, utána meg már azóta 3 millióan, de hogy akkor is valami elképesztő húzata volt az ő nevének, és a Spinozát szétszették az alatt a pár nap alatt,
ami akkor a nagyon fontos dolognak volt. Vagy tanulja, tudni ennek az embernek az életében, mert amikor először föltűnik, akkor ő szerintem inkább egy sértett neres és egy sértett férj. Az, hogy ő egy tömeg élére kerül, azt még a tömeg abban a pillanatban nem tudja, és ő se, hogy a tömeg majd ki fogja őt választani. Vagyis a kettő között kaptad el.
Igen.
És akkor még...
De már be volt bábózódva. Igen. Szerintem ő a Spinozánál, a partizános interjú nézettségéből megérezte a felé sugárzó érdeklődést, aha, és nálam még azt mondta, hogy mikor megkérdeztem, hogy akkor politikus lesz, és akkor azt mondja, hogy nem. De hát azért már lehetett tudni, hogy de. És az volt a legérdekesebb, a Spinoza annyira pici, hogy amikor ilyen szupertelt ház van, akkor a színpadon is ülnek a nézők. Tehát fizikai közelségben karnyújtásnyira volt tama nézőktől, és nagyon érdekes volt, hogy a fickónak olyan karizmája van, vagy most már ugye szépen kéne róla beszélni, de hogy nem, akkor is volt, ezt akarom mondani, hogy ilyen, nem tudom, én is a hatása alá kerültem, miközben hát azért politikusból azért párat már láttam életemben, igen. Igen. És hogy a közönség, hogyha én kekeckedni próbáltam, tehát hogyha számára kényelmetlen kérdést tettem fel, a szuszogásukon lehetett érezni, hogy engem utálnak ezért. Tehát, hogy annyira szerettek volna vele azonosulni, és ez annyira értelmezhetetlen volt, mind a két része. Az is, hogy karizmája van, meg az is, hogy a közönség ott, és hát akkor semmi, hát az ismertsége az csak annyi volt, amennyit a Partizán csinált. Tehát utána lövelt ki ilyen fantasztikus energiákkal az ő politikai tehetsége, mert azt kell mondani, hogy az
mértékelenül van neki. Hogy ebből az emberből lesz valami?
Kénytelen voltam, mindenki megsejtette.
Mindenki?
Aki ott ült, az mindenki megsejtette. Tehát aki ott volt abba a kis térbe, a férjemig bezárólag, mind tudta, hogy ebből lesz valaki, vagy én úgy éreztem, hát nem tudta.
Érdekes. Senki nem tudott csinálni. Kik voltak még, akikre emlékszem? Akik aztán később megjelentek az Index, az akkori még másféle Indexnek a címlapján, és akkor Rangos Katalin ezt kérdezte tőle, és őre ezt mondta, és akkor ez egy ilyen cím lett.
Tehát azért ne tegyünk úgy, mint hogyha én ahány kérdést feltettem volna, abból mind Index cím lett, ráadásul
szegény
Indexből is mi lett, igen, túlozunk. Hát a Vona az nagyon nagy cirkusz volt, a Momentum az dacára annak, hogy irtózatosan nagy érdeklődés volt, és az akkor valami irtózatosan nagyot is mértek, amikor megalakultak, akkor a Han Bandiék, valami nagyon, Han Endre nagyon nagy számot mértek nekik, a Momentumnak, Hogy ha most lennének a választások, akkor nem tudom én 17% szavazna rájuk így az első fölbukkanásoktól kezdve, és azokból nagyon hamar nem lett semmi. Tehát ez nekem egy ilyen fura dolog volt, mert azt hittem, hogy lesz, mert olyan nagyon intelligensek voltak. De hát aztán ennyi idő után már megtanulhattam volna, de nem tanultam meg, hogy az nem jelent önmagában semmit, hogy ki milyen intelligens, sőt, kicsit ellene szól a dolognak. Úgyhogy hogy igazi emlékezetes cirkusz az a vonából lett, de például a Németh Miklósnak is nagyon jó volt a fogadtatása, meg a Bajnai Gordonnak, mert hogy őket is akarta, hogy szerepeltessük, akarta a Sándor Anna, mert nagyon sok ember kíváncsi arra, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akik azért a politikának a meghatározó szereplői voltak régebben.
És miért hagytad abba?
Nem hagytam abba, most szerintem benne nincsen igény, tehát hogy nem rám, hanem hogy nem csinálott azóta se politikai interjúkat senki, ezt szerintem most nem akarja.
Lehet, hogy van itt egy fordulat, hogy amikor Németh Miklós vagy más meghívtátok, akkor arra voltak kíváncsiak az emberek, hogy honnan jönnek igazából, és mi történt velük, de ma már szerintem a ennek a történetes érdeke sem senkit visszamenőleg olyan nagyon, mert itt van a történés a jelenben. Most van az a dolog, amit politikának hívnak, és ami megint megtörténik velünk, miközben már egyszer meghalt a politika a Fidesz jóvoltából. Tehát tulajdonképpen nem arra figyel senki, hogy mi volt tegnap vagy tegnap előtt, hanem hogy mi van most, és mi lesz holnap. A holnap pedig ugye áprilisban jön el.
Igen, és hát nekem az a fajta reménykedésem, ami arról szólt, és ez majdnem független Magyar Pétertől, illetve nem független, mert a Tisza, mint mozgalom, az ad egy masszív hátországot gondolatban, hogyha az emberek reményt akarnak, akkor az ott hömpölyög mögöttük, de ami szerintem totálisan indokolt gondolat, hogy 15 és fél év sok. Tehát, hogy ki lehet abba fáradni, mint alattvaló, mint állampolgár, hogy megunják, hogy egyszerűen ebből sok van mindenféle tekintetben, és hogy felszámolódik ez a történet. Tehát, hogy én a váltásban azért reménykedtem, a kormányváltásban az volt az én reményemnek az alapja, hogy besokaltak az emberek, mert hogy ez a fajta, mondhatjuk azt, hogy bárkiből is sok lehetne, de nagyon sok negatív megtapasztalása volt az embereknek, és én szerintem ez Tiszától függetlenül is létrejöhetett volna, de a Tiszával a hátok mögött, vagy a valid ajánlattal, azzal ok lehetett volna a kormányváltása, és azért beszélek ilyen feltételes módban, már visszakozva ebből a dologból, hogy ez nem érzem a pulzálását ennek, mert az emberek szerintem ettől a rettenetes ígéret kampánytól, mármint hogy senki nem fog adót fizetni, és mindenki, amit pártunk és kormányunk ránk sugároz most, és a nyugdíjasoknak dupla izéket fognak adni, nyugdíjakat fognak. Tehát, hogy ez a nagyon megvehetőek vagyunk, az a tehát én ettől még nem szavazok senkire, hogy nekem lesz még plusz, nem tudom, mennyi pénzem egyszer, egy évben. De azt nem hiszem, hogy mások meg pont így vannak ezzel, mint én. Tehát az én buborékom az mind ugyanazt mondja, amit én, vagy ugyanazt érzés, ugyanazt gondolja, de ugye egyébként meg azt hiszem, hogy meggyőzhetők a szavazók, akik egyszer egy napra, négy évenként homopolitikusként bedobják a szavazatukat.
Erre két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy igen, Orbán Viktor egy tehetséges ember, azt nem lehet letagadni. Kettő. Én soha nem láttam még magyar politikust, aki a hatalmáért ennyit dolgozna, mint ő, mert ő két választás között is folyamatosan kampányt tart. És minden nap mond valamit, győzköd, hoz valamit, fölmér, stb. Tehát megdolgozik az uralmáért, ez kétségkívül. Tehát nem az a típus, aki tart egy miniszterelnöki tanácshozást, aztán szivarra gyújt és elmegy Kubába, mondjuk egy héten
egyéb
négyszer.
Egyéb örömök után néz, igen. Nem néz egyéb örömök után. Nem néz egyéb örömök után, igen. Csak a
Igen.
Kormányzás érdekli.
Igen, igen, őt a hatalom érdekli egyedül, semmi más. Hát olyan a pénz is egy kicsit természetesen, hogy az, hogy ezután a Tisza áradás után megint csak ilyen kétséges lett a dolog, és gyakorlatilag azt mondják a szakértők, hogy bármi lehet. Ebben azért benne van az a 15 év, amikor az ország nem szólt semmit annak láttán és hallatán, ami történt vele. És valahogy elfogadják, hogy a pénz rájuk ömlik választások előtt, majd aztán elinflálják, tehát visszaveszik tőlük, mint ez történt 22 után, hogy akkor jött a nagy infláció. Hogy ez miért van így? Miért vagyunk ilyenek?
Hát, tudod,
ez a turáni átok, vagy mi?
Én nekem erről csak ilyen háziasszonyi megfejtéseim vannak, az, hogy Orbán Viktor nem halálpontosan tudja, hogy mi kell a magyar népléleknek, mert közibük tartozik, vagy nem tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy tényleg vér a vérükből, hús a húsukból, ezért pontosabban méri be, hogy mennyire korumpálható a nép, nem általában a politikai vezetők, azt is nagyszerűen tudja, de az, hogy, hogy mi mekkora csoki darabkát kell odadobni ahhoz, hogy, hogy 3 hétre boldogok legyenek, vagy 3 hónapra boldogok legyenek az emberek, és hogy egyébként szeretjük, hogyha gondoskodnak rólunk, mert hogy amikor, nem emlékszel, Gyurcsány Ferenc mániája volt, hogy így beleharsogta a egyébként az SZDSZ által bevezetett fogalmat, hogy öngondoskodás, öngondoskodás, és egyébként az embereket meg ettől kiverte a víz. Ezt azért mondom, mert hogy beszéltem emberekkel, tehát hogy így próbáltam szondázni a nem szerették ezt a fogalmat, és szerintem az Orbán Viktor szüntelenül azt az illúziót kelti, hogy megtörli az orromat, hogyha nem találom a zsebkendőmet. Tehát, hogy mindent elintéz, nekem nem kell se gondolkodnom, se cselekednem, és ezt nagyon sokan, mint például én, nem bírjuk, de úgy tenger sok ember meg szereti, mert nem akarnak politikával foglalkozni, nem akarnák eldönteni, hogy mi most Ukrajnával vagyunk, vagy Ukrajna ellen vagyunk. Nem azért, mert nem érik fel aggyal, hanem mert más a dolguk, más foglalja el az agyukat, az, hogy akkor most a gyerek elmegy innen, oda, kell neki albérlet, nem? Tehát az emberek, hétköznapi emberek nem azzal foglalkoznak, hogy ki vezeti ezt az államot, és hogy.
Na de miközben ez történik, közben a rendszer olyan rendszabályokat hoz, ami legutóbb pár évvel ezelőtt, csak már senki nem gondol erre. A szociális ellátások sorrendjét úgy állította föl, hogy először a család kötelessége, másodszor mondjuk az egyházak kötelessége, harmadszor a mindenféle szervezetek, az állam 5. vagy 6. a sorban, miközben az első kellene, hogy legyen. Vagyis az öngondoskodás maga a
maga
Fidesz
Orbán Viktor
löki az arcukba,
igen,
csak nem veszik észre.
Igen, ránk, de nem mondja egy szóval, hogy öngondoskodjál.
Hát azt a szót nem mondja, nem, igen. Nem. Meg hogy vizitdíjas sem mondja.
De egyébként ezt is a magyar ember így érzi, hogy az a helyes, hogy az apádról te gondoskodjál, hogyha az megöregszik. Ezt az erkölcs ezt diktálja.
De ezt így hívják, és hogy öngondoskodás.
Tök mindegy, ne okoskodjunk. Szerintem egyébként minket azért utálnak elsősorban az ilyen értelmiségi elitellenesség, az szerintem nem csak Magyarországon, hanem a világban, ahogy megnézed, hogy a liberalizmus hogy lett egyre kevésbé népszerű, hogy ezt mi intéztük el saját magunknak, mert hogyha most nagyon engedékeny akarok lenni, akkor nagyon ellenszenvesen viselkedtünk, kicsibe és nagyba, tehát hogy nagyon jó indulatból, nem azért, mert uralni akartuk az agyakat, hanem csak felszabadultan jól akartuk érezni magunkat a magunk módján, és ezáltal olyan attitűdöt erőszakoltunk rá azokra az emberekre, akik egyébként nem szerették volna, hogy ő nekik megmondják, hogy én mondjam meg, hogy mi a helyes cselekedet, a helyes viselkedésmód, hogy igenis kell házasodniuk azoknak, akik egyneműek, mert az a helyes, hogyha ez te helyes lett. Egy csomó dolgot ügyetlenül és tapintatlanul nyomtunk, amiről én most is azt hiszem, hogy helyes, tehát még véletlenül se értse félre senki. De hogy ezt egy kicsit nagyobb energiákkal, és itt most nem egyáltalán nem a melegházasságra helyezném a hangsúlyt, csak azt mondanám, hogy ez egy példa, hogy mi az, amiben tolakodó attitűddel nyomultunk rá azokra az emberekre, akik nem feltétlenül úgy gondolták ezt az egészet, vagy nem gondoltak róla semmit, mi pedig így nagyon nagyon felszabadultan képviseltük azt, mert azt hittük, hogy eljött a szabadság pillanata, mert hittünk abban, hogy egyébként szerintünk ezek a helyes alapelvek. Én nekem így utólag, meg megöregedve az a tapasztalatom, hogy ezt csinálhattuk volna tapintatosabban, és akkor nem lett volna szitok szó talán a liberalizmus, vagy nem lett volna könnyen elintézhető, hogy az legyen.
A mi ősbőnünk, tehát a 80-as évek második fele, 90-as évek eleje.
Ahogy felszabadultunk, igen, ez a mi ősbőnünk 88-tól 96-ig tart.
Túlságosan magabiztosak és tolakodók.
És ellenszenvesé váltunk az elveinkkel együtt.
Lehetséges. Ehhez azik hozzátartozik, hogy én legalábbis rájöttem, hogy nem ismerem a magyarokat, nem ismerem a magyar társadalmat. Ennek következtében nem termékenyen, hanem terméketlenül félreértettem őket. Mondok egy rövid példát. Én ugye Hódmezővásárhelyen születtem. Amikor én a gyerek voltam, 18 éves koromban rájöttem, akkor ott 6 vagy 7 gyár volt. Gondold meg, azért ez egy 50-es város. De a porcelángyártól kezdve a mérleggyáron át ilyen szöveteket csináló gyár, apám ott volt.
Hódiköt és Hariköt.
Hódiköt, így van. Apám ott volt főosztályvezető.
Diatújságíró is voltam.
És ez egy baloldali városnak számított, szemben például a Szegeddel, amelytől elvették a megyei városjogát az 50-es években, mert az egy olyan fura. Hát a 19-ben ott gyűltek a hortisták. Hát akkor ez a város egy bűnös, vagy? És akkor Hódmezővásárhely lett a megyei jogú város. Képzeld el. És én azt hittem, ennek alapján is, meg még egyáltalán, hogy ez egy baloldali város. Majd 90-ben kiderült, hogy ez egy jobboldali város, mégpedig nagyon. És onnantól kezdve, bocsánat meg, egészen a mai napig, mert Márki-Zay Péter is egy jobboldali ember, ott baloldali ember szóhoz nem jutott a város vezetésében. Hát így sikerült félreértenem az egész magyar társadalmat is.
Aha, és arra mit lépsz, hogy egyébként ugyanez, én is azt hiszem, minden megalapozottság nélkül, hogy Magyarország a jobboldali eszmékhez inkább vonzódó történetesen, hogyan tudott átállni egy fügyszóra akkor, amikor 1948-ban, 49-ben ezt az országot átcsavarták balra. És nagyon... De most lehet erre cinikuskodni, hogy egy kis ország egy csürhe, nem tudom én, vagy egy csőcselék, de hogy ennek azért nincs sok értelme, ezekkel szoktuk ellenszenvesíteni magunkat, mondom magamnak fegyelmezőleg, de hogy az országban ugyanúgy el lehet érni az, hogy baloldaliak legyenek, mint az, hogy én is azt hiszem valamiért, hogy ösztönösen és szívből inkább jobboldaliak, a többség jobboldali, és hogy Magyar Péter győzelmét is erre lehet alapozni, hogy ő se egy baloldali ember.
Hát azért ne felejtsd el, hogy megszállás alatt a levő ország volt, egy vesztes ország volt, ha úgy tetszik, akkor a jobb oldalon vesztes ország volt, és azt se felejtsd el, amit Rákosék csináltak, hogy teletömték a kommunista pártot kis nyilasokkal. A nyilasoknak ez nem volt veszteség. Átmentek szépen egy másik oldalra.
És ugyanolyan harsányan képviselték az ellenkezőjét.
Abszolút. Hát, te csak a Tanú című filmre gondolsz. Ott van a gátőr, és ellene tanulsz, azt mondja, de hát bíró úr, hát ez egy, kiköpe, ez egy náci, hát ez verte ki a fogaimat. Én hagyjuk. Mert akkor most éppen egy kommunista ellen tüntetett, és tanúskodott. Rendben volt. Minden rendszer felhasználja ezeket. Úgyhogy ez van. Ugye a Brodynak meg van egy ilyen dala, hogy ezek ugyanazok.
Édesapám, ezek ugyanazok.
Igen, igen. Ez meg arról szól, hogy hát akik a kádárizmusban csináltak ezt meg azt, az képviselésről átálltak a jobb oldalra, és akkor csináltak a mást. De ugyanolyan szívből és meggyőződéssel, vagy ugyanolyannyira szív nélkül.
Te figyelj, de nem ez az élet, hogy az emberek alkalmazkodnak? Egyébként meg ezt akartam kifuttatni azt a legelső kérdésedet, hogy mit vártam, és nem ezt vártam, meg nem ezt képzeltem, de azt viszont képzeltem, hogy szép lassan, hogyha most nem győznek a következő választásokon magyarék, akkor én azt hiszem, hogy ugyanolyan ország leszünk, mint a 60-as évekig volt mondjuk Magyarország a szocializmus tulajdonképpen a kádári konszolidáció első éveiben, mert akkor már amnesztiák voltak meg minden, tehát hogy és akkor szép lassan mi már a most úgy mondják kommunizmus, de mi tudjuk, hogy ezt akkor szocializmusnak hívták, de mindegy, a a késői szocializmus gyermekeiként konszolidálódtunk, ahogy a rendszer. Tehát, hogy nekünk már nem kellett olyan nagyon igazodni, hogy vajon eljön-e az a periódus, amire én azt hiszem, hogy eljön, hogy az orbáni konszolidáció is be fog következni, hogy már úgy lehet azt gondolni, amit akarsz, vagy pont az ellenkezője. Mert most még a harcnál tartunk.
Egy egyébként jobboldali ember, író mondta nekem még a 90-es években, hogy reformkommunisták, persze. Szóval, ja, kicsit másként fordul a háború, akkor most arról beszélünk, hogy mi van a reformnácikkal.
Jézusom, igen, milyen jól hangzik.
Hát, és születtek könyvek arról, hogy Hitler megnyeri a háborút, és utána mi van? Konszolidáció van természetesen. És jönnek a reformnácik.
Potyondi Edina nagy kedvencem, olvassanak Potyondi Edinát, ez itt a termék megjelenítés, amit foganatosítok, neki jelent meg most egy novellás kötete, amiben eljátszik a gondolattal, hogy Hitler hogy nem született meg, vagy hogy születhetett volna meg, csak úgy mondom.
Minden szempontból ez a generáció, ez már egy ilyen út, mármint a miénk.
Hát hogy a fenében lenne
de
az,
hiszen... ott ülsz egy televízióban, itt ülök egy rádióban.
Hát ezek még. Ilyen meggyőző illúziók szerintem. Igen, most még, és egyébként lehet, hogy már régeség máshol kéne ülnünk, de addig, ameddig oda engednek minket a mikrofonhoz, addig miért ne...
Több van ebben. Szerintem belénk verték azt a fegyelmet, és azt az igényt, hogy csinálni kell valamit. Muszáj csinálni valamit.
Igen, hát ez is van, hogy ameddig a nyúlnak nő a foga, hogy azért kell rágni, mert különben tudod már, a két szemfoga az már a földig érne, ez így vagyunk mi is a közlés vágyunkkal, vagy a
hát,
jelenlét igényünket.
Meghallja a harci zajt, akkor
hát és mind. Egyfolytában mi más lenne, mint harci zaj. Igen. Hát itt sose halunk meg, ha ez lesz a vége.
Hát itt tartunk, nem tudom, hogy mi lesz holnap, te se tudod, de egyelőre még ez a jelen. A jelen buborékában itt ülünk egy stúdióban, és beszélgettünk egy jót. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Ramos Katalin volt a vendég az elmúlt 51 percben. A műsort Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmet, minden jót!
Vándorévek, Szénási Sándor műsora.
Ki milyen utat járt be az elmúlt évtizedekben?